Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Hány gyerek után írják ki végleg a nőket a munkavilágából, ha kiírják őket? Mit lehet, vagy éppen kell tenni a sztereotípiák ellen? Érdekes kérdés lehet továbbá az is, hogy a családot vagy a céget nehezebben vezetni, és hogy hogyan állunk az időmenedzsment, a rugalmasság és az én idő fogalmához. Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk. Ma a vendégem a stúdióban pedig dr. Dura Mónika, a Mindwell Pszichológiai Központ vezetője, alapítója, aki egyben 5 gyermek édesanyja, és ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy hozzátegyem, mert ez az együtt a kettő egész adja azt, aki Mónika te vagy. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Mindenképpen azzal kezdeném, hogy a hallgatók már az elején egy picit jobban megismerjenek, hogy 10 évig jogászként dolgoztál, az államigazgatásban vezető pozíciót értél el, majd jöttek a gyerekek. És először az a kérdés jutott eszembe, hogy mihez kell szerinted a legnagyobb bátorság az életben, utána pedig az jutott már is eszembe, hogy 5 gyerek az 5 gyerek, úgyhogy ehhez biztosan kell bátorság. Nem tudom, hogy te mit gondolsz erről?
Hát bátorság biztos, hogy kell ahhoz is, hogy a gyerek legyen, de ez egy közös döntés volt mindig is a férjemmel, hogy mindig megszületett az első gyerek, és utána, hogy jöjjön a következő, és hogy ezt mi tényleg szerettük volna így mind a ketten, és akkor azért jöttek egymás után, tehát...
14 éves a legnagyobb most, és 4 a legkisebb?
Igen. És hogy közte azért elég kiskor különbségek voltak, de mindig egy ilyen szívből jövő döntés volt, szóval ez nem feltétlen akkor bátorságnak tűnt, hanem inkább egy ilyen közös döntésnek, és amihez kell bátorság, hogy azt mondd, hogy abba a sztereotípiába te nem szeretnél belenyugodni, hogy akinek sok gyereke van, 3 vagy annál több, vagy akár 2 is, vagy annak nem lehet saját élete, saját karrierje, vagy pedig saját vállalkozása, és hogy ehhez kell szerintem a bátorság, hogy ezt így fejben eldöntsd, hogy te ki fogsz lógni, és erre mindig majd rá fognak csodálkozni, de hogy ez a te életed, és hogy ezt szeretnéd. Akkor, ha meg szeretnéd, akkor meg bátran meg kell tenni az első lépést.
Igen, és ez érdekes, hogy azt mondtad, hogy kilógni, hogy merni kell kilógni a sorból.
Igen, ez szerintem nagyon fontos, mert hogy mindig kapom azokat az ítélkezéseket, hogy biztos akkor más neveli a gyerekeidet, biztos akkor...
Hogy a babysitterek ott állnak
igen,
sorban.
Hada, akkor biztos, hogy karrierista vagyok, és nem foglalkozom a gyerekeimmel, és mindig ezeket kapom, és mindenféle verzióban, de én tudom, hogy nem. És hogy ez szerintem ez a fontos, hogy ha én meg a férjem, mi meghoztuk ezt a döntést, hogy most ő fog engem segíteni, és most én mehetek az álmaimat meglépni, meg megvalósítani, akkor nekem ez a fontos.
És hogy szerintem... És nyilván ez fordítva is volt sok
igen,
éven át,
igen,
gondolom.
Igen, hogy ez egy ilyen fajta együttműködés, egy dinamika kettőnk között, hogy neki is volt egy hosszú karrierje, meg egy szép karrierje, és akkor utána megbeszéltük, hogy ha az lezáródik, akkor egy picit ő lesz a támasz, és én megyek az előtérbe. És persze ez is fontos, hogy nem akkor mentem karriert csinálni, amikor még a gyerekek nagyon picik voltak, hiszen akkor rám volt szükségük, és akkor én ezt így végig gondoltam, és ezt szerettem is volna, hogy én legyek velük, nekem ez fontos volt. És én azt is meg tudom érteni, akinek ez nem fontos, és másképp dönt, és azt is el tudom fogadni, ha valaki nem szeretne gyereket, és azt is el tudom fogadni, hogyha valakinek nem lehet gyereke. Szóval ezek szerintem olyan dolgok, hogy amikor tudunk, akkor döntünk róla, és akkor a döntéseket azt szerintem el kell fogadni.
Erősen kezdtük a beszélgetést, de szerintem ez fontos, hogy kimondtunk már az elején bizonyos dolgokat, és az elfogadás fontosságát. Ugye jogásznak tanultál, és jogi karriert építettél. Mindig is ez a világ vonzott? Azért is kérdezem, mert most viszont már nem pont ez a világ az, ami mozgat vagy érdekel.
Érdekelt engem a jogi karrier is, csak ugye az egy nagyon szépen felfelé ívelő karrier volt, és amikor jöttek egymás után a gyerekek, akkor én hoztam egy döntést, hogy én otthon szeretnék velük maradni.
És ezt lezártad akkor?
És ezt lezártam, igen, ezt fejben is így lezártam. Illetőleg azt tudtam, hogy én szeretnék valamit csinálni a gyerekek mellett, de annak valami nagyon rugalmas dolognak kell lenni, hogy én be tudjam illeszteni. Sőt, volt is erre igényem, mert hogy én előtte azért nagyon aktív életet éltem, és én azt éreztem, hogy én nagyon szeretem a gyerekeimet, de hogy kell, hogy még valami történjen velem, ami engem így tölt, mert szerintem, hogy ha a szülők jól vannak, akkor a család is jól van, meg a gyerekek is jól vannak.
De az addig elért eredményeket, a vezetői karriert, azt egy pillanat alatt gond nélkül lezártad egy egyszerű döntéssel, hogy idáig és kész? Tehát az anyasságért felvállaltad azt, hogy ezt elengeded?
Szerintem ez nem volt ennyire egy döntés, hanem sokkal inkább azt éreztem, hogy én még szeretnék gyereket, meg a férjemmel ezt beszéltük, meg akkor egy idő után persze eljött az a pont, hogy végig gondoltam, hogy ennyi pici gyerek mellett én nem tudok megint reggeltől estig, meg hétvégén is olyan aktívan dolgozni, és ezért igen azt gondoltam, hogy ennek a karriernek most így vége, de én ezzel nem egy szomorúság lett úrá rajtam, hogy akkor most nekem is végem van, hanem azt gondoltam, hogy oké, ez az ajtó bezárult, de akkor viszont ki tudok nyitni egy másikat, amivel teljesen más lehetőségek.
Azért is puhatolóztam, vagy kérdeztem ezt, mert hogy azért benne volt a kockázat abban egy ilyen szerepvállalás mellett, hogy háztartásbeli maradsz.
Ja, ez meg se fordult.
A te fejedben meg se fordult, de hogy a kockázata az esetleg ott volt. A nagy család iránti vágyad, az öt gyerek iránti vágyad, az régről jött?
Úgy alakult, hogy nekem a nagyszüleim, ők az egyik nagyszülőknél ott heten voltak testvérek, a másiknál pedig öten. Szóval így egy viszonylag nagy családba születtem, és nálunk ez mindig egy karácsony vagy egy húsvét, az mindig így sokaságban tellett, és ennek meg volt a hangulata, ami nekem így tetszett. De nem így indultunk neki, hogy nekünk öt gyerekünk lesz, hanem ez így nagyon szépen alakult ki bennünk, hogy mi mindig szeretnénk gyerekeket, és hogy ez ilyen közös döntés volt mindig.
Ma már mással, teljesen mással foglalkozol, mint korábban, mert hogy létrehoztál egy jelentős pro bono munkát is végző pszichológiai központot, de mielőtt erről részletesebben is beszélünk, hogy miért és hogyan építetted fel ezt a központot, még egy pillanatra vezetői szerepről kérdeznélek, mert hogy te négy gyerek után érezted azt, hogy vissza szeretnél menni a munkavilágába, viszont előtte is már vezető voltál, ez egy vágyott cél volt mindig is a te életedben?
Az elején nem volt ez vágyott cél, hanem én azt gondolom, hogy én az az ösztönös vezető vagyok, aki gyakorlatilag erre született. Szóval én már az iskolába körém szerveződtek így az emberek, meg az ügyek, és hogy ez elkísért egészen az egyetemig, és utána pedig az első munkahelyemen is nagyon hamar kineveztek vezetőnek, ami még akkor nem volt ez ennyire evidens, hogy 25 évesen valaki vezető lesz, sőt, pont az ellenkezője volt, hogy végig kell várni a ranglétrát.
És nálad 20 évvel idősebbeket irányítottál, mert úgy olvastam erről
igen,
az időszakán.
Igen, hogy én voltam a legfiatalabb a csapatban, és mégis én vezettem gyakorlatilag ilyen szüleim korabeli embereket.
Hát ebben volt kihívás akkor?
Abszolút, de én azt gondoltam, hogyha valaki az én vezetőm, aki kinevezett és azt látja, hogy én erre teremtem, akkor én meg akartam ennek így felelni, akkor még nagyon ennek az elvárásnak, de valahogy ez jött is belőlem ösztönösem. Szóval ez a kettő akkor még nem volt annyira tudatos. Csak utána, ahogy ezt csináltam, és láttam, hogy ez nem olyan evidens másoknak, mint nekem, hogy jól vezetek, hanem ez egy érték, akkor kezdtem el utána tudatosan ezen gondolkodni, hogy én akkor valójában jó vezető vagyok, vagy lehetek.
Igen, ezen én is gondolkoztam, ugye, hogy voltál egy bizonyos életkorban, egy bizonyos tapasztalattal és gondolkodásmóddal vezető, de nyilván, ahogy érünk, változunk, alakulunk, rengeteg tapasztalatot szerzünk, tehát más vezető vagy ma, mint akkor voltál? Vagy miben változtál, ha igen?
Hát az ösztönösség részét azt meghagytam, de sok mindent tanultam, módszertanokat, tudatosságot, szóval sokkal érettebb vezető vagyok. Sok tapasztalásom van, mert vezettem államigazgatásban embereket, vezettem utána a civil szférában is akár, és utána megvezettem a biznisz világában is, és különböző szektorokban. És ezek mind olyan tapasztalások, amit az ember így visz magával, és mindig gyarapszik tőle, mint vezető.
És hát tegyük hozzá, hogy nőként, anyaként, tehát ugye itt behozzál egy olyan élethelyzetet, amikor fiatalon lettél vezető, de az még egy nehézség, amikor egy fiatal nő a vezető. Ezt igen. Megtapasztaltad?
Igen, de valahogy nekem tényleg mindig ezek az életemet mindig kísérték ezek ebből a sémákból, vagy az átlagból való kilépés. És hogy valójában már azon is gondolkodtam, hogy lehet, hogy nekem ez a komfortzónám, hogyha fiatalon vagy, nőként vagy vezető, az sem egy átlagos szerep. És hogy ezt is megoldottam, és hogyha az ember megoldja, akkor az önbizalomra mindig oda tud rakni egy téglát. És akkor, és hogyha ezt megoldod, akkor utána átmész egy másik szektorba, mondjuk már nem jogász, vagy hanem egy IT szektorba dolgozol, és hogyha azt is sikerül megcsinálnod, Rodja, ott is azért kiléptél a komfortból, hiszen teljesen más csinálsz, nem ez a szakmád, tele van férfiakkal, akkor már azért volt négy gyerekem, akkor ezt megint megoldod, akkor megint az önbizalmad így szerintem megint ott van a következő tégla, és hogy szerintem ezek így tök szépen épülnek egymásra, hogy ezek a tapasztalások, és hogy az embernek annál jobban lesz önbizalma, miután nagyon ilyen, sok ilyen szituációt megold, ami nem az átlagos, és hogy valójában ez engem is mindig arra bátorított, hogy ha már ott vagy, akkor szerintem olyan csodálatos, hogy azon a feladaton, meg azon a szituáción vagy, hogy megold, és hogy nem, akkor meg viszont már nem gondolod túl ezt az egészet.
És akkor még be lehet hozni azt is, hogyha a vezető jól van, a csapata jól van, rárímel az, hogyha az anya jól van, akkor a család vagy a gyerekek is jól vannak. Te így működsz ezek szerint, élsz?
Igen, abszolút azt gondolom, hogy ezek ilyen nagyon alap gondolatok, ahogy én élem a világomat, meg ahogy a családban élek, meg ahogy a csapatommal élek. Úgyhogy szerintem, hogyha mi jól vagyunk, az az alapja mindennek, és akkor a család abból indul ki, hogyha a szülők jól vannak, akkor jól szerveződnek köré a gyerekek, meg ezek a társas kapcsolatok, és a vezetőnél is így van, hogyha egy vezető rendben van magával, akkor olyan embereket fog maga köré, meg olyan csapatot szervezni, meg addig szervezi, amíg ők is így nem éreznek.
Ugye azt mondtad, hogy vezetőnek gyakorlatilag születni kell, vagy a te utad ilyen volt, hogy benned megvolt ez a vezetői képesség. Ha ez megvan valakiben, akkor végülis mindegy, hogy milyen területen kell irányítania?
Én azt gondolom, hogy igen. És pont ettől szép, hogy sokan azt gondolják, hogy ez nem egy ilyen képesség, vagy egy különlegesség, de pont én azt gondolom, hogy az én életutam azt ezt bizonyítja, hogy ha vezető vagy, akkor szinte mindegy, hogy milyen szektorban vagy vezető, mert akkor jól tudsz majd ott is bármilyen szektorban funkcionálni, és magad köré szervezel majd jó csapatot, jó szakértőket, és hogy az egész utána majd össze fog így állni, és akkor meg lesznek a céljaid, meg lesznek az eredményeid, de hogy szerintem ez alap, és hogy ez átívelhet szektorokon, beosztásokon, lehetsz vállalkozó, lehetsz akár multiba foglalkoztatott, szerintem ez tud működni.
Voltak hibás döntéseid, ha így visszanézel?
A karrieremben nem, de mint vezető.
Vezetőként.
Vezetőként persze. Mai napig minden nap hibázom, csak szerintem az arányok nem mindegy. Szerintem az, hogy hibázol, az alap. És ez szerintem ez fontos, hogy ezt ki legyen mondva, vezetőként is pont úgy tudsz hibázni.
Tehát nem vagy hibátlan, nem vagy tévedhetetlen.
Nem.
Jó csapattal kell körbevenned magad, meg kell hallani a külső hangokat is, gondolom. Hogyan éled meg, hogyha rájössz, hogy egy rossz döntést hoztál, tehát a kudarcokat?
Hát elmondom a csapatnak, hogy én azt miért hoztam azt a döntést. Mert valamikor visszavezethető, hogy nem voltam valami információ birtokában, vagy nem vettem figyelembe valamilyen szempontot, és akkor azt szerintem így vállalni kell a csapat előtt, hogy azt a döntést, ott te ezt elrontottad, de én már egyből azon gondolkodom, hogy hogyan lehet azt korrigálni, hogy hogyan tudunk tovább menni, vagy hogyan lehet másképp megcsinálni azt.
Tehát nem hibáztatod magad, nem neheztelsz magadra, hanem tanulsz belőle, és tovább lépsz, ha jól értem.
Igen, de hát szerintem ezek ilyen természetes dolgok, hogy minden nap az ember hibázik, és ha napi szinten a munkában ezt jó arányban csinálod, akkor szerintem ezzel semmi gond nincsen.
Azért kell ezekről beszélni, mert nyilván te így érsz, így működsz, és így sikeresen léptelsz előre, de hát ez nem mindenkinek ennyire egyértelmű, és nyilván körülnézel, te is látod.
Igen, mert hogy azon a társadalomban, hogy a vezető az nem hibázhat.
Igen.
És ezt maguknak sem engedik meg általában a vezetők, de szerintem ez ilyen nincsen, mert mindenki tudja, hogy hibázunk, szóval ezt tök fölösleges takargatni. És akkor szerintem sokkal nagyobb a tisztelet a csapaton belül, hogyha te ezt így elismered meg. Hát ezek szerintem nem ilyen iszonyat nagy hibák. Ha meg nagyobbat hibázol, akkor is meg kell állni, és akkor amit te mondasz, hogy akkor lehet, hogy az a hibás döntés, hogyha egy nagyobbat hibázom, az megvisel, de viszont tényleg azon gondolkodom, hogy mit csinálhattam volna másképp, és a jövőben mit fogok másképp csinálni. És szerintem itt van a kulcs, hogy te ebből tanulj, és akkor hogy hogyan fogod ezt most így javítani, mert hiszen ebből leszel még jobb, meg a csapatod is jobb, meg a céged is jobb, hogyha így gondolkodsz, mert hogy én inkább ezt így úgy fogom fel, mint egy tanulási folyamatot. Hiszen ha nem hibáznánk, akkor nem tudnánk egyre jobbak lenni, vagy a céljainkat jól elérni, ha nem maradnánk ugyanazon a szinten.
Egy nagyon érdekes szakmai utat jártál be, Mónika. Beszéltünk arról, hogy vezetőnek születtél gyakorlatilag, ezt kimondhatjuk, és dolgoztál az államigazgatásban, később az IT-szektorban, most saját vállalkozásodat viszed már évek óta, és beszéljünk egy pár szót még a visszatérésről. Jogász végzettséggel, szülés után, előtte államigazgatásban dolgoztál felső vezetőként, és 4 gyerek után úgy döntöttél, hogy tovább kell lépni, és nem csak az otthoni közegben kell kiteljesedned, hanem újra a munkavilágában is. Ezt egyedül vagy a férjeddel közösen döntötted el?
Ez a férjemmel egy közös döntés volt. Leültünk és megbeszéltük, mert a férjemnek volt egy IT cége, és ő nagyon szeretett volna oda egy vezérigazgató helyettest, és megbeszéltük, hogy ez lenne a legjobb döntés a cég szempontjából, hiszen én már ismerek folyamatokat, van egy jogi hátterem, és hogy vannak vezetői tapasztalataim, és akkor mi meghoztuk ezt a döntést. Ugye ennek megint megvan az a rizikója, hogyha együtt dolgozol a házastársaddal, akkor bizonyos konfliktusoknak lehetnek ez a táptalaja, de mi hoztunk egy szabályt is, hogy...
Tehát hazaviheted a munkát, vagy beviheted az otthoni konfliktust, mondjuk ki.
Igen, és az egész össze tud mosódni, és akkor sem munka, sem magánélet, és akkor mi hoztunk egy szabályt, hogy délután, 6 után nem beszélünk munkáról otthon, és hétvégén se.
És mindig be tudtátok tartani?
Hát 90%-ban igen, és pont a napokban nevetgéltünk azon a férjemmel, hogy emlékszel, amikor még mondtad, hogy és azt még el kéne dönteni, és akkor én mondtam neked, hogy nem, most hétvége van, nem beszélünk. És utána fél óra múlva én mondtam neked egy ilyen történetet, és te mondtad, hogy nem, hétvége van, most erről nem beszélünk. Szóval voltak ebben ilyenek, hogy erősen...
Ez egy kis családi alkotmány
igen,
volt.
Igen, de aztán szerintem pont ezért tudtunk sikeresek lenni a vállalkozásban is, meg a család is, hogy ezt tényleg tudtuk így tartani. Meg volt egy fontos szabály, hogy a férjem volt a vezérigazgató, és én azt így megbeszéltük, hogy ott ő mondja ki az utolsó döntést, hogy ha van valami ellentét, mert hogy az egész cégéről felel, és én ezt tiszteletben tartottam.
Egyébként a dinamika, hogy mondjuk a munkahelyen milyen egy házas pár között, vagy milyen otthon, abban lehet különbség? Tehát, hogy ki mondja ki az utolsó szót, ezt mondjuk tudatosan eldöntöttetek a céges működésben, de mondjuk otthon ez nem így volt?
Hát, mivel otthon nem nincs így, hogy most ki mondja ki az utolsó szót, hanem nálunk
tehát
úgy
ott a közös döntés.
Igen, hát ott megbeszéljük, de hát ez az teljesen más az a dinamika, mint egy munkahelyen. A munkahelyen is a vezérigazgató azért, hogyha a főszobályt nézzük, mégiscsak ő mondja ki, és azért ebből a főszobályból indultunk ki, de a családban az teljesen más.
Tehát teljesen külön tudtátok választani ezeket a szerepköröket.
Ez egy tudatos döntés, és végig a tudatosság vezérelte ezt, mert hogy fontos volt nekünk, hogy a család az maradjon egybe, és akkor mi ott mit jól funkcionáljunk, mint apa, meg anya, meg fér, meg feleség. Ezek tényleg fontosak azért egy ekkora családnál, hogy ezek jól működjenek.
Az, hogy egy IT területre léptél be, ráadásul egyből vezérigazgató helyettesként, ez okozott kezdetben nehézségeket? Egy tipikus férfi szakmáról beszélünk, 99%-ban gondolom férfiak között mozogtál.
Igen, és ez nem nekem okozott nehézséget, hanem a férfiaknak, és ez több szempontból is nehézséget okozott, mert hogyha belépsz egy olyan szakmába, ahol férfiak vannak, akkor nőként, ha ráadásképpen akkor már 4 gyerekem volt, aztán majd jött az 5. is, akkor ugye mit keres itt ez a nő ennyi gyerekkel, miért nincs otthon, meg miért nincs a családjával, és... Persze még az is nehézséget okozott, hogy a férjem volt a vezérigazgató.
Meg hogy eddig nem ebben a szakmában dolgoztál, tehát igen. Hogy annyi oldalról lehetett volna ezt támadni.
Igen, és támadták is. Igen. Szóval ez nem voltam én védettség alatt egyáltalán. Kaptam én hideget, meleget az elején, és nem volt könnyű időszak egyáltalán, sőt nehéz volt az első év ilyen szempontból, mert fel kellett építenem azt a tiszteletet, amit én tudom, hogy fel tudok építeni azzal, hogy következetesen adok a célok felé, hozom az eredményeket, és ezt együtt a csapattal, és akkor ez nagyon sok munkával azért át tud fordulni.
Tehát akkor azért az idő, de megoldható. Igen. Akartam kérdezni, hogy mi volt a kulcs, amivel ezt át tudtad fordítani.
A kitartó munka, meg a szorgalom, meg a következetesség, és utána megjöttek az eredmények, és hogyha az eredmények jönnek, akkor az valójában azért igazolt téged.
Volt benned aggodalom egyébként, hogy hely tudsz-e majd állni az elején?
Én azt hiszem, hogy bíztam magamba, meg a képességeimbe, szóval nekem ezzel kapcsolatban nem volt így aggodalmam. Meg annyi sok munkám volt ott is, meg a gyerekekkel is utána, hogy így én...
Nem ért erre gondolkodni a problémákon, hanem megy az ember előre?
Igen, és ez sokszor segít, tényleg. Tényleg, hogyha egy utólag visszatekintek, sokkal nehezebbnek tűnik, mint amikor csináltam, mert hogy annyira csináltam, hogy én nekem nem volt időm ilyeneken. Szóval néha túl agyalunk dolgokat, szerintem meg túl gondolunk dolgokat, és amikor az ember meg ott van és csinálja, akkor annyira természetesen működik ez.
Mennyi idősek voltak a gyerekek, amikor visszatértél?
Hát a
csak hogy az élethelyzetet értsük, hogy milyen más jellegű feladataid voltak.
A legkisebb akkor ment óvodába, tehát hogy ő már 3 évet betöltött, és akkor a fölfele mentek, mert volt iskolás is 3, meg volt óvodás is. És akkor még utána született nekem az 5., de az már egy menet közben ott a Tehát, hogy ott már együtt dolgoztam a kicsivel, mert ott már elég rutinos voltam ahhoz, hogy volt egy babamama a szobánk, és akkor én oda bevittem, a picit velem együtt volt, és utána meg már jött a Covid. Szóval minden volt akkor, elég sűrű volt az élet.
Azon gondolkodtam, ahogy így meséltél, hogy ez egy ilyen nagyon tudatos építkezésnek tűnik mind a magánéletben, mind a munkavilágában, ahogy te élsz. Tehát, hogy te mindig ilyen összeszedett és tudatos és határozott. Kislány, majd később nő voltál?
Hát a munkában igen, azt hiszem, hogy igen. A magánéletben meg a nagy család az nyitott arra, hogy ott is jó, hogyha van egy ilyen keret, és akkor a kereten belül vannak mindenféle opciók, meg ott van spontán dolgok, de a keret az fontos például, vagy a gyerekeknek a napi rend, mert az valahogy így összerázza a családot, meg akkor a kicsik ugye akkor tudják, hogy mi következik, mert nincs még időérzékük, és valahogy ezt így együtt megtanultam velük, hogy ez így mindenkinek így jobb.
És szigorú vagy egyébként?
Ez szerintem bizonyos dolgokban igen, és bizonyos dolgokban meg egyáltalán nem. Szóval így ez szerintem így nagyon változik otthon a családban, hogy mi az, amiben szigorú vagyok. Mondjuk ha a szigorúságnak lehet nevezni, hogy időben lefeküdjünk aludni, akkor igen, abban lehet, hogy nem szigorúságnak nevezem, hanem azt mondom, hogy következetesnek. Meg hogy reggel mikor kell kelni, vagy az, hogy mennyit tabletezhetnek, akkor ezeket megbeszélem velük, ezeket a kereteket, és akkor ahhoz így
tartok. Ragaszkodni kell.
Igen. Szóval addig van demokrácia, amíg ezt elfogadjuk, ezeket a szabályokat, de utána meg még ragaszkodom ezekhez. De amúgy egy csomó mindenben meg nem.
Önmagaddal szemben?
Ja, nem.
Szigorú vagy?
Hát olyanokban, amiben a gyerekeknek azt gondolom, hogy példát kell mutatni, tehát hogyha én non-stop a telefonomat nyomogatom, és arra kérem, hogy ők nem, akkor ez nem túl hiteles. Szóval szerintem ilyenekben, hogy így tartom ezeket a dolgokat, de nem. Szóval én sokkal, a magánéletben szerintem sokkal lazább vagyok, mint ahogy így gondolnák az emberek.
Tartsunk egy kis szünetet. A zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést dr. Dura Mónikával, a Mindwell Pszichológiai Központ alapítójával. Tartsatok velünk továbbra is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.